Hát ugye maga a változás, az nem egy olyan dolog, amit létre kell hozzunk, mert hogy állandóan velünk van. Tehát minden pillanatban változunk, változnak a napszakok, az évszakok, a fények, tehát minden változik. A probléma az velünk emberekkel, hogy megakasztjuk ezt a változást, és nem hangolódunk rá a változásokra. Tehát telik múlik az idő, változik a színpad, változnak az emberek körülöttünk, csak mi nem akarunk változni, változunk, csak nem ismerjük fel azt a változást. És mivel nem haladunk ezzel a nagy áramlattal, ezért mi történik? Beragadunk, megragadunk, és elveszítjük az áramlat erejét. Ez olyan, mint amikor egy nagyon erőteljes sodrású folyón, így megkapaszkodsz valahol a szélén, a partvonalon, voltatok-e vízitúrázni, de az az élmény, hogy kapaszkodsz kint a parton egy gyökérbe, mert eszeveszetten félsz attól, hogy hova visz az az áramlás és az a sodródás. Miközben rengeteg energiád elmegy azért, hogy az életedet mentsd. Holott lehet, hogy sokkal jobban járnál, ha csak hagynád, hogy előre menj a történésben. Úgyhogy a kérdésem az hozzátok, hogy mi az a változás, ami a ti fejetekben van. Csak egy-egy szót mondjatok, jó? Tehát mit gondolsz a változásról? Mi jellemző rá, hogyan jön létre? Egy szóval. Mi a változás nektek? Tehát mi az az érzelmi viszonyulás, ami ott van? Mi a változás nektek? Mert én azt mondom, hogy mondjuk áramlás. Nektek? Valaki azt mondja, hogy életveszély például. Tehát egy érdekünkben történő. Nem baj, lehet, az belefér. Tehát érdekünkben történő valami. Kihívás. Fejlődés. Van olyan? Az én nézetemben már nincs olyan, de ezt is érdemes átkeretezni. A változás az nem lehet más, mint előrevivő. Azért érzékeljük hátravivőnek, vagy megakasztónak, mert már korábban kiléptünk abból az életáramlásból, ahol nekünk menni kellene. Tehát van egy életutunk, és ha lelépünk arról az útról, akkor kihívás lesz, életveszély lesz, és félelem lesz az egész kapcsán. Mert már sokkal korábban abba hagytuk a saját életáramunkkal való együtthaladást. Az életárammal való együtthaladás az ősbiztonsággal jár együtt, mint életérzés. Az a legmagasabb rendű biztonságérzet kéne, hogy legyen. De körülbelül a 3 hónapos csecsemő jó esetben van még ezen a szinten. De a magzati stresszeket figyelve már ők sem mindig. Tehát az a fajta hozott helyzeti ősbizalom, amikor az édesanyja úgy nevel, hogy valóban odafigyelő, ráhangolódó, több szeretett nyelvet alkalmazó, körülölelő szeretettel és tápláló, jelenlévő szeretettel, az szolgálná azt a mintát, hogy merünk bízni abban, hogy a külvilág valóban ilyen. Nagyon kevés embernek van ma ilyen mintája a külvilág kapcsán. Tehát nem gondoljuk azt a külvilágról, hogy tápláló, gondoskodó, körülölelő, szeretetteljes. Holott, ha az alapvető ősbizalmunk ilyen lenne, akkor csak ilyen világot látnánk. Látnánk a világnak azokat az embereit is, akik ebből kiléptek, vagy ezt nem tudják látni, vagy megtapasztalni. De a világ egészét magát egy körülölelő, gondoskodó valaminek látnánk, mert ez egyébként ilyen. Csak ha az anyaföldre gondoltok, mint föld, állandó táplálóerővel minden évszakban, tehát soha nem történt még olyan, hogy mondjuk ne lett volna búza. Jó? Tehát egész egyszerűen folyamatosan van egy állandó, mindig van új tavasz. Na. Viszonylag úgy tűnik, bármit csinál az emberiség, még mindig van új tavasz, hála jó égnek. Tehát ősbizalom kéne, hogy jöjjön a változással. És mindenfajta változási problémánk, hogy miért nem merünk haladni, vagy miért félünk attól, hogy visszafelé halad, vagy rosszat hoz, az mind ősbizalmi probléma. És általában anya kapcsolati probléma. Tehát ha oldalra fölírjátok, hogy van ilyen problémátok, merre lehet személyiségfejlesztésben tovább menni később, vagy a mai nap figyelni, akkor ez az anyával való kapcsolat földolgozása, az ősbiztonságba való visszalépés, és nagyon gyakran generációs női sorsmintáknak a háttere. A másik fele, hogyha nem bízol abban, hogy a külvilág támogatni fog téged abban a változásban, ez a támogató erő, az pedig apai problémákat jelöl, vagy jelez számunkra. Tehát a külvilág maga a pszichében mindig az első különleges máshoz kötődik, az pedig az apa maga. Mert az anyával egy vagyok, ugye úgy indulok. Tehát pszichés fejlődésem során, egyébként a gyerek 7 éves koráig még ebben a tendenciában van, 3 éves koráig tisztán ebben a tendenciában van, anya és én egyek vagyunk érzelmi szféra, aurában meg 7 éves korig. Tehát átvesz mindent a gyerek, érzelmet tükröz, megmutat, stb. De az apa az az első különleges más, akinek a mintázata, akivel való kapcsolat, mintázza azt, hogy milyen lesz a külvilághoz való viszonyulásom. Például megmerek-e nyílni a külvilágban. Tehát akik zárkozottabbak, introvertáltabbak, sokkal gyakrabban vannak apával kapcsolatos problémák. Tehát az apa lehet, hogy nem volt támogató, nem volt jelen, sok esetben fizikailag távol volt, vagy elvált, ott hagyta, stb. Történtek a háttérben. Vagy jelen volt, de nem segítő, támogató módon ösztönözte a gyermeket abban, a gyermeklányt, hogy az önbizalma kifejlődjön. Ez a mi ez a darás csípés itt a mellednél típusú apai hozzászólásokra gondolok. Meg a másik fele, a húzd ki magad, mutasd meg kislányon, ami van, hagyd legyen apa büszke rád. Tehát bármelyik, de mindegyik romboló. Tehát azt kell megnézni, hogy az apa kapcsolat milyen. És aztán ez az egész, ugye mert volt bőségkérdésetek ma, az az egész levetül a bőség pénz kapcsolódásainkban. Hogy mennyire hiszünk abban, hogy lesz pénzünk, és az anyagiak mennyire jönnek, az anya probléma. Az, hogy a külvilágból mennyire tud, hányágon tud jönni a pénz, az pedig az atyagiak területe. Jó, tehát ez a férfiakkal kapcsolatos apai a történetünk megint. Magyarán igaz az a pszichés vagy pszichológiai megfogalmazás, hogy az első 3 évünk mintája, az az életmintánk egésze, így röviden. Nyilván magasabb szinten, meg generalizálódva, meg átvíve, de hogy ott vannak az alapmintáink. Ha azt a 3 évet nem gyógyítod meg fogantatástól fogva, akkor nagyon sok esélyed nincsen a személyiségfejlesztés terén. Ez szakmai szemszögből nézve evidencia. A személyiségfejlesztés, önismeret, önfejlesztésből nézve pedig gyakorlatilag föl lehet írni 3 felkiáltó jellel, hogy ha abban a térben még nem jártam, akkor lehet, hogy rendet kéne majd rakni. Mert hogy gyakorlatilag bármire szeretnék menni, az változás kell, a változáshoz bíznom kell abban, hogy én végig tudok menni azon az úton. Valahonnan merítenem kell ezt az erőt. És az nagyon nagy baj, ha kívülről várom az erőt hozzá. Mert segít a külvilág visszajelzéssel, pozitívan, támogatással, de függővé válok a külvilág véleménye felé. És ha egyszer csak nem jön a pozitív visszajelzés elismerés, lássátok a nagy sztárokat az ügyben. Rengeteg pozitív elismerést kapnak, de nem valósakat jellemzően, hanem azért, mert egy stylist megcsinálta őket, azért, mert sokat vannak a tévében, mert szerződésük van hozzá, stb. Föl vannak nyomva. Elmúlik az elismerés, depressziós, öngyilkos lesz, stb. Nincs mögötte beltartalom, és nincs mögötte belső, tehát lehet, hogy van, de nem felépített és tudatosan megélt belső tartalom, tehát így esik össze a személyiség közben. Úgyhogy jó a külső visszajelzés, és fontos, de második szemszög. Az első, hogy belül legyen a stabil alapunk, mint önhit, amelyikőtök mondta, nagyon jól mondta. Tehát egy önmagamba vetett hit, az pedig valahonnan belülről lehet csak fölépíteni, kívülről nem tudom. Jó, azt csak segíteni tudom, mint ilyet. Jó, mi van még a változás kapcsán bennetek? Önfelvállalás. Milyen előjel van neked az önfelvállalás mellett? Nekem pozitív, de... Aha. Merni változni, az annyit jelent, hogy önfelvállalt. Aha, oké. Abszolút igen, szükséges hozzá. Aha. Tehát a változás hullámával való együttlépéshez szükséges az önfelvállalás, hiszen tudnom kell, hogy mit akarok, és azzal mennem kell, és ezt kommunikálnom is kell kifelé. Így van. Ott nagyon sok probléma szokott lenni, hogy én akarok menni, de majd mit fog hozzá szólni? A férjem, a családom, a gyerekem a kineziológia kapcsán mondtad, hogy mit fognak szólni hozzá az emberek. Hát tulajdonképpen teljesen mindegy, mit szólnak hozzá, mert te azok az emberekkel készülsz találkozni, akik tudják, hogy mi a kineziológia, és a segítségedre lesz szükségük. Ez a rövid hírem számodra. A többiek egy másik fázisban vannak, majd mindjárt jönnek a fázisok, egy ilyen fontolgatás előtti ismerkedési fázisban. Tehát lehet, hogy 10 év múlva kerülnek el kineziológushoz, vagy soha. Tehát neked nem azokra az emberekre kell majd figyelned, hanem azokra, akik tudják a nevedet, és tudják, hogy a kineziológia segítség lehet. És bőven vannak ilyenek. Jó? Oké. Mi van még a változás kapcsán bennetek? Lehet félelmeket is mondani? Aha. Bátorság kell hozzá. Igen. Én azt mondom erről, hogy bátorság az akkor kell, hogyha azt hiszed, hogy nincs önhited. Mert egyébként a természetes valóságban, ahogy vagy, Nem kell bátornak lenni, csak lenned kell. Hát egy idő után az ember úgy érzi ezt, hogy mindegy, hogy milyen közegbe kerül, ez a valami majd lesz, és az a valami majd lesz, az jó lesz. Tehát, hogy ott vagyok, magamra számíthatok. Én ezt az ilyen minisztériumokba járva tanultam meg, amikor 18-24 év között voltam. 60-70 éveseket tanítottam zömében. Tudjátok, kis kosztüm, meg öltöny, meg megfelelő merevség hozzá. A recepció, hogy portán leadtam a kosárlabda cuccomat, átöltöztem a WC-ben, de halálkomolyan mondom, fölvettem a kis kosztümöt, smink, és bementem, letanítottam az Európa Uniós, nem tudom milyen integrációról szóló angol órát. Aztán kijöttem, átöltöztem, hoztam a kis kosár cuccomat, és mentem meccsre. De hogy ez az időszak tanította meg azt, hogy különböző emberek vannak, és különböző módon kell hozzájuk reagáljunk és viszonyuljunk. És bármi van, akkor az én vagyok. Hát idő után azt mondtam, hogy figyeljetek, én nem fogok átöltözni. A fene egye meg. Ne azért tiszteljetek, mert úgy nézek ki, ahogy ti, mert úgy beszélek, ahogy ti, és próbálok jobb pofát vágni a merevségetekhez. Csak ugye az elején még kis csíra voltam, és nem ugráltam, tehát röviden. Aztán rájöttem, hogy sokkal jobban tudok bármelyiküknél angolul, bármelyik szakmai témából, amit tanítok, jobb vagyok náluk, és ők azért vannak nálam. Magyarán akkor ne legyen már az a baj, hogy kis kosztüm van-e rajtam, vagy nem. És ez önbizalmi belső kérdés volt. És ez átugrott, és mondtam nekik, hogy hogy jöttem. És képzeljétek el, semmit nem szóltak. Semmi problémájuk nem volt vele. Annyit kérdeztek, hogy hova mész? Az ellenkező eset, nem tudom, hogy megyek kosarazni, meg voltam egyetemen, meg izé. De jó, és egy fikarznyi kérdés nem volt. Tehát az egész sztori, ez bennem játszódott le. Mennyivel könnyebb volt utána, nem kellett 8 táskával. Ennyit a bátorságról, meg az önfelvállalásról. Van-e bátorságom oda menni és azt mondani, figyeljetek, ez vagyok. Ezzel is, meg azzal is. Nyilván sokat segít a ruha, meg szeretjük ezeket, de hogy valójában meg teljesen mindegy. Úgyhogy szerintem bátorság addig kell, ameddig félelem van bennem. Amikor nincs bennem félelem, önbizalom van bennem, egyfajta ősbizalom és önbizalom és önhit, akkor mégis teljesen mindegy. Tulajdonképpen fürdőruhába is ülhetnénk itt, úgyis ugyanerről beszélgetnénk, nem? Mondjuk a fesztelen-mesztelenséget még nem mondanám, de csak hogy valójában tulajdonképpen odáig kéne eljussunk, hogy ezek így mindegy kérdéskörök. Tehát, hogy ne az legyen, hogy tudjuk, hogy... De a bátor ember, aki legyőzi a saját félelmeit, mit mondtam? Bátorság addig van, ameddig van félelem. De bátorság ebből a mondatból addig van, amíg van félelem. Én arról beszélek, ahova szeretném, hogyha eljutnátok. Nem ma, hanem általában. Ott nem bátorság. Tehát a bátorság az valami, amikor úgy össze kell szedned magad, és így neki kell menni valaminek. Ott van egy ilyen önmagamból megkeresett erő, amit így kiviszek a gyakorlatba. De ahhoz össze kell szednem a bátorságomat. Én egy olyan érzelmi állapotról beszélek, amikor nem kell összeszednem magam, hanem vagyok ellazultan. Vagyok, ami vagyok. Tehát, hogy nem kell összeszednem magam ahhoz, hogy teljesítsek.
Mert az kell bátorság, hogy ezt
felvállalni. Nem. Bátorság addig kell, míg félsz attól, hogy mi lesz a reakció. Amikor már, tehát nálam ez úgy történt, hogy egy darabig azt mondtam, hogy fontosak dolgok, hogy meg kell, hogy legyen, hogy én ott jól tudjak teljesíteni. Ezután rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogy mi van körülöttem, mert itt van az. Most is azt mondom, hogy csak mindent összekészítettem nektek, de bármelyiket félre tudom rakni, ahogy most erről beszélgessünk például. Mert van, ami fontos lehet, vagy fontosabb lehet, mint amit készítesz. És egy ideje, gyakorlatilag 2-3 éve azt mondom, hogy nekem mindegy, hogy milyen emberek kerülnek hozzám olyan szempontból, meg fogom találni velük azt a pontot, azt a helyet, ahol tudok nekik segíteni, és ahol az jó lesz. Mindegy. Egy dolgot kérek hozzá, a hangomat, meg a kapcsolatomat, hogy az menjen. Egyelőre mind a kettőt szokták biztosítani, és ez jó. Ez a kettő egyelőre kell hozzá, mert még így nem tudom máshogy átvinni, úgyhogy csak nézek, és átmegy az információ, de... És azóta azt mondom, hogy végül is mindegy helyzet van, és abban a helyzetben egy bizalommal vagyok. Tehát én sokkal inkább azt mondom, hogy bátorság kell addig, ameddig kialakul a bizalom. Önmagad és a világ felé. Akkor bizalommal vagy önmagad felé, az azt is jelenti, hogy megbízod a képességedben, a készségedben, a tudásodban, a szakmaiságodban. Ott nem kell bátorságot alkalmazzak. Jelenlétre van szükségem. Ezek más definíciók. Jó? Tehát egy bátorságra, egy harcmezőn van szükség, ahol ki kell menekítsem a gyereket, hogy ne lőjék le, nem? Ott kell egyfajta bátorság. Én azt mondom, hogy lélek jelenlét kell hozzá. Akkor ott még építse az önbizalmat és a bátorságot. Nem mondunk egymásnak ellent. Nem mondunk egymásnak ellent. Én azt mondom, hogy van egy első szakasz, és van egy következő szakasz. Az első szakasz szükséges ahhoz, hogy a másodikba át tudj menni. Ezért mondtam, hogy volt ez az időszak, amikor kis csíra voltam, és azt gondoltam, hogy a külsőségek számítanak, hogy hány nyelvvizsgám van, van 3 diplomám, 4 nyelvvizsgám, és körülbelül 3 A-oldos oldalnyi végzettségem. Darabig ez fontos volt. Aztán rájöttem, hogy nem tök mindegy. Annak fontos, aki rám keres, és meggyőződik arról, hogy mennyi mindent tudok. De valójában egy dolog fog ott működni, az én vagyok, hogy abból a tudásból mennyit tudok alkalmazni akkor ott. De ez már sokkal később volt. Tehát az első szakaszban lehet, nem fogjátok könnyen elhinni, de én 8-10 éves koromban dadogtam, hadartam, és nem mertem felelni az osztály előtt sem. Nem, hogy kiállni bármiért, ami rólam szól, saját édesanyám előtt se. Mondjuk 3-szoros skorpió a drágám, tehát sok esélyem nem volt oroszlán skorpióval egyetemben, kicsinek, de hogy ott kellett bátorság, hogy én az anyámmal szemben odaálljak, és azt mondjam, hogy anya, nem. És amikor 16 évesen jött egy pofon, és először megállítottam a karját, és azt mondtam, hogy nem. Tehát engem nem lehet megpofozni, ez nem kommunikációs módszer. Nem. Ahhoz kellett bátorság, mert nem tudtam, mi jön. Tehát nem tudtam, mi lesz a következő lépés, mert volt, hogy anya már, nem tudom, betörte az ajtót, hogy voltak ilyen dolgai. És hogy, tehát volt ott egy félelem. És azt mondom, amikor félelem van, ott kell bátorság. De egy idő után már tudom, hogy mikor jön el annál az embernél, aki rám akarja borítani, ha nem tudom mit. Érzem, bejön a térbe, és érzem, hogy milyen energiával jön be. Elébe tudsz menni. Meg tudod nyugtatni, át tudod alakítani őt, már a viszonyulást, nyilván őt nem, de hogy ezt a viszonyulást. Tehát az az ember, aki dühötten bejön, az el fogja mondani a problémáját, és fél óra, egy óra múlva nyugodtan beszélgetünk. És ez nem bátorság, hogy én bemerek-e engedni egy dúbadat. Tehát azt mondom, hogy fontos a bátorság egy ponton, és nagyon fontos tudnotok, hogy hol vagytok. Mert ha úgy érzed, hogy vannak félelmeid, és félsz előre menni, akkor bátorságra lesz szükséged. Magyarán ugranod kell tudni, merni. Te fogsz tudni ugrani, hogyha nincs bizalmad? Nem. Ha nincs önbizalmad, és nincs külvilágba vetett bizalmad, nincs ugrás. Nem lépsz előre, mert félni fogsz, hogy kudarcot szenvedsz. Ott kell a bátorság. De nem a bátorságot nem lehet kialakítani. A bátorság az valami, ami keletkezik a bizalomból. A helyzetből sok esetben, de keletkezik. Tehát egy bátorságra nem tudok személyiséget fejleszteni, ha csak nem kimegyünk és ugrálunk az üres medencébe. Jó? Oké, okay? Ugrasz vagy nem ugrasz?
Van egy nagyon egyszerű példám, ami lehet, hogy jobban lesz érteni, hogy ha nagylányomat nézem, akkor ilyen 3-4 éves volt, egyszer mozgó lépcsőn mentünk, és ott megijedt. Na most onnantól kezdve valóban minden egyes alkalommal mozgó lépcsőre való lépés, az egy harci feladat volt, mert gyűjteni a bátorságát, mert hogy valami előzőleg érte, és akkor valóban a bátorságra tudtunk csak fölmenni a lépcsőn. De mivel párszor megtapasztalt, hogy ez megy, akkor egy idő után már nem félt, és onnantól kezdve nem volt is fölépni a mozgó lépcsőre.
És ez generalizálódik, ami azt jelenti, hogy ha ilyet le tudod győzni a Daisy, akkor megvan ez a mintája, hogy én le tudom győzni a saját félelmemet, és itt jön a mondás, amit mondtál, ha le tudom győzni a félelmemet, mint bátor emberként, az generalizálódik, és bármi jöhet elém. De az már nem bátorság, nem jelenlét, és mersz, és ott egyszerűen csak ott vagyok az életben. Tök jó, köszönöm.
Mert jó kis példa. Abszolút,
persze, így van, igen, igen. Hát ott a félelem maga, és akkor azt izelláljuk, hogy az honnan jön, a visszatartó erőknél boncolgatjuk a témát. Jó. Van-e még valami, ami a változásról eszetekbe jut, mint érzés?
Az elején mondtad, hogy az egyes fagyófolyóba fogjuk
a gyökeret, a fagyökerét a szélén.
Hogy ez pont ez az elengedés, hogy bátorságom van, hogy mondjuk a fagyóba bízok, vagy magamba bízok, vagy Istenbe bízok, vagy pedig Tehát nekem ez nem mindegy, vagy nem tudom eldönteni, mert nagyon sok olyan ember van, aki úgy él, hogy én azt látom, hogy igazából felelősség nélkül él. Az látszik kívülről, és hogy ő sodródik, és tisztára jön könnyen.
Jó, tehát én a változás... Ugye a sodródás is változás, csak nincs benne önazonos önirányítás. Amiről én beszélek, az egy személyes felelősséget 100% felvállalt, önfelvállalt ember, aki azt mondja, persze bármibe átvihetjük, de nyilván az a kérdés, hogy én most abban a folyóban mi a jó, tehát azt szolgálja az életemet, ha igenis kapaszkodok abban, mondjuk képzeljétek el egy Szalca folyót, nem tudom, láttatok-e közelről, de a Rába alapvető kezdő magyarországi szakaszánál sokkal gyorsabb folyó, ott lehet, hogy az a szerencsés, hogyha kapaszkodsz a gyökérben, míg segítenek kívülről. Jó, tehát ott meg van egy lélek jelenlét, egy éberség. De lehet, hogy van egy olyan folyó Rába mondjuk későbbi szakaszán, én rábázok, mert azt ismerem, de hogy későbbi szakaszán nyugodtan ráfeküdhetsz és visz, tök jó. Utána meg evezned kell, mert már nem visz sehova, hogy kiszélelhet az egész, és tök lassú. Célmegvalósításra szokásos jellemző. Vannak szakaszok, amikor csak rá kell feküdni, és minden nyílik előtted. És vannak szakaszok, amikor gályázni kell. Egész konkrétan neki kell feküdni, és evezni kell. Jó? Tehát ez teljesen rendben van.
Én most arra mondhatom, hogy mindenképpen el kell engedni, csak vannak olyan emberek...
Jó, csak nem mindegy, hogy... Oké, de mi ma arról beszélünk, hogy nem olyan emberekké szeretnénk válni, akiket sodor az élet. A hiánymotivált ember, ahogy az elején kezdtem, sodródik az életével. És a sodródásban nincsen tudatosság, nincsen éberség, emiatt nincsen jelenlét sem. Lehet, hogy jó helyre viszi az élete, de közben, ha nem volt tudatos önreflexív belső felépítés, akkor egyszer csak ott van az összeroppanás. Tehát én a sodródás helyett az áramlás szót szeretem használni, mert az áramlásra ráfekszem, vagy vele együtt úszok, azok mind az én döntéseim. És hagyhatom, dönthetek úgy, hogy most sodródok egy kicsit, mert hát lesz, ami lesz, kipróbáljuk. De az én döntésem az, és nem pedig bele vagyok lökve valamibe. Tehát ott van egy nagyon személyes, tudatos jelenlétem. És oda szeretnének elkísérni benneteket, hogy az egész változást máshonnan nézzétek. Tehát a változás egy örömteli, életesélyeket hozó, fejlődésre alkalmat kínáló lehetőség, amelyekből még csak azt sem szeretném, hogy a külső változásra tudjatok jól reagálni. Az is fontos. De amit én meg szeretnék ma nektek világítani, az a változás tudatos beindítása. Amikor nem reagálok a környezetemben történő dolgokra, hanem belülről akcióban vagyok. Nagyon nem mindegy, hogy miről beszélgetünk. Jó, az a változás, amiről én beszélek definíciószerűen, az ez a fajta változás. Ahol nem megvárom a válságot, ugye volt ez a változás, vagy válság című, mint esély, kínai írásjel, biztos láttatok, hallottátok ezt a történet, ugye kínaiban egy írásjelet használnak az esélyre és a válságra. Nagyon szeretem ezt a megközelítést, mert ugyanaz a történés. Hogy te válságot látsz benne, a másik ember esélyt, az két külön dolog. Szoktak kérdezni, hogy érintett a válság. Én azt tudom mondani, hogy háromszor annyit kerestem a válság alatt, mint előtte. És erre rögtön mondtak, hogy persze, mert mindenkinek szar volt. És hogy mindenki ment pszichológushoz, meg kineziológushoz. És mondtam, hogy hát én nem így látom, de nézhet, hogy is teljesen mindegy, hogy honnan nézzük. Mert ahhoz is pénz kellett. Tehát ahhoz, hogy az ember kifizesse ezeket, coaching és minden, pénz kellett. Akkor a válságban az embereknek több pénzük volt ilyen tevékenységekre? Igen, mert ráfókuszálta őket a válság, hogy valamit változtatniuk kell. De ez egy nagyon sokadik dolog. Ez olyan, mint amikor akkor árvízvédekezünk, amikor már a fél országon átment. Tehát a változásnak mi a lényege, hogy én beindítom akkor, amikor felismerem a jeleket, hogy be kell indítsam. Nem akkor, amikor már rám szakadt a ház, meg tüzet kell oltsak, meg árvíz van, nem? Tehát a változást, hogyha onnan nézitek, ami jön kívülről, azt azért látjuk el negatív előjellel, mert belekényszerít minket dolgokba, és el kell hagynunk a jól ismert komfortzónánkat, ahol jól érezzük magunkat. De ez minden esetben azt jelenti, hogy a maga idejében nem tettük meg a szükséges változásokat. Nem léptünk ki rossz kapcsolatokból, nem mondtuk meg, hogy mi a jó nekünk és mi a rossz nekünk. Benne maradtunk rossz helyzetekben, és nem változtattunk. Tehát én azt szeretném, ha szemléletben onnan indulnátok, hogy a jelen életszakaszotokban milyen változásokra van szükség, amelyet ti tudtok beindítani ahhoz, hogy ne a külvilág indítson be egy változást. Mert ha a külvilág indítja be a változást, abban nem biztos, hogy van köszönet. Utólag van, közben nem. Jó, tehát akkor ez elvisz, az sodor, az valahova eljutott téged. És ezt sorseseménynek mondhatnánk, ha kívülre tenném a fókuszt. Egy külső kontrollos ember azt mondja, hogy van szerencsém, rossz volt a sorsom, jó volt a sorsom, jó volt az együttállás. Én már belső kontrollos vagyok egy ideje, azt mondom, hogy felismertem, hogy jó az együttállás, és mentem arra, amerre belülről van hívásom, felülről-belülről, így értsétek. Mint ahogy mondtam, az évet úgy kezdtem, hogy közösségre való vágyam élet meg, hogy én együtt szeretnék az emberekkel, nem magányos hősnőként. Ment egy darabig, és nem olyan jó, vagy hát jó, de nem kielégítő, vagy megelégítő. Tök más az egyedül, mint a szinergia. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. És ez egy olyan időszakban történik meg, amikor ugye föld, felemelkedés, új föld, olyan energiák vannak jelen, amelyek mindent segítik, az együtt egységét segítik. Ami azt jelenti, hogy nagyon is jól teszem, ha felismerem, hogy nem a harcos üdvöskék ideje van most itt jelenleg. De fontos volt ahhoz, hogy egy csapatban jól tudjak dolgozni. Miért? A csapat csak akkor erős, hogyha az egyének erősek benne. Ha az egyének nem építették fel magukat, a csapat vagy széthullik, vagy egymással konfliktál, és rivalizáció lép fel. Ami azt jelenti, hogy a csapat minden tagjának erősnek kell lennie. De ezt a sportban mindenki tudja. Amikor csoportok kezdenek együtt dolgozni, már nem mindenki tudja, de oda kell rá figyelni. Hát a csoport erejét az egyének többszörös a összeadott ereje fogja hozni. De nem tudom, hogy kerültem ide. Jó? Viszont úgy döntöttem, hogy inkább hozzátok beszélek, amiket mondtatok most, és aztán megyünk tovább. Ez fontos, hogy személyes válaszokat kapjatok. Van-e még valami, ami így a változás kapcsán már most dolgozik, vagy mehetünk egy kicsit tovább, hogy érzitek?
Most nekem azt jutott eszembe, hogy nekem számtalan szor van, és tudom, mindig visszanézve, hogy valamiért az élet jött egy olyan helyzetet teremt, ami ijesztő. De hogy utólag visszanézek, akkor annyira értem, hogy ez mindaz, amit egy pár szóban előbb mondtam, az én érdekembe történt, és most ma nem tudnám azt tenni, és azzal foglalkozni,
pontosan,
és azokat az eredményeket elérni, ahol aki nem rúgott volna segből,
igen, ehhez ez a szemléletváltás szükséges, amit Tatina már megtett, és gondolom többen is itt, hogy tudjak úgy visszanézni ezekre a dolgokra, hogy azok nem elvettek tőlem, hanem adtak hozzám, vagy segítettek kibontakoznom azzá lennem, aki vagyok. És ha innen nézed, mert megint egy nyugodt lelki béke és bizalom van az emberben, mert ha visszanézek, akkor már tudom, hogy eddig mindig kiderült a végén, hogy az jó helyre vitt engem. Akkor is, ha közben 8-szor neki nyomotta, nem tudom minek. És nehéz volt túlélni életszakaszokat. De amikor visszagondolok rá, akkor az nagyon is ott van a helye, és nagyon fontos. Tehát én gyerekkorban nálunk volt, hogy az áramot kikapcsolták, mert nem volt anyának pénze azt fizetni, vagy rántott levest tettünk, mert nem volt más. De hogy ez az egész dolog, az nekem rengeteget adott ahhoz, hogy ebből ki akarjak jönni. Iszonyat erőt adott, hogy én ezt így nem fogom csinálni. Tehát nem kerülhetek egy olyan helyzetbe, hogy a gyerekem van, és tehát ez nem lehetséges. Ebből ki kell jönni, föl kell rá készülni, nem lehet ilyen. Ugyanakkor anya lélek jelenlétének köszönhetően máig pozitív élmény az, hogy mit csinált ilyenkor. A szamovárba tett föl vizet, és esténként együtt vartuk azokat a bőrpénztárcákat, amikért nem tudom hány száz forintot lehetett kapni. De hogy együtt 2 órán keresztül beszélgettünk az ő szerelmeiről, meg a mindenről. Gyertyafény volt, egyébként tök hangulatos volt, nem fogalmam sem volt, nem zavart, hogy nincs áram. Gyertyafény, hangulat, és szamovár is izével mécses, meg nem tudom mivel forralt víz. És azt mondhatnád, hogy egy bizonyos nézetben ez tök gáz. Másik oldalról meg azt mondom, hogy még ilyen körülmények között is anyában volt annyi lelki erő, hogy ezt máshonnan közelíti meg. Tehát megtanította azt, hogy bármi van, azt is mehet jól megélni. És mindig föl tudott állni, és nem azt mondta, hogy akkor most megyek, a tanács volt akkor még kérni, hogy nem tudom nekünk milyen rossz, hanem ment valaki máshoz, aki tudott tehát nem pénzt adni, hanem munkát adni, amiből meg tudott valamit előre jutni. És hogy ma nem kívánok ilyet a gyerekemnek alapvetően. De azt mondom, hogy nem tudtam volna a pénzről könyvet írni, hogyha ezeket nem élem, vagy nem lenne hiteles, hogyha nem építem föl magam ezt az egész történetet. Vagy ha nem hadartam volna, és lettem volna végletesen gátlásos és önbizalomhiányos, akkor megint csak nem lenne hiteles, amit a pozitív én képről írok, nem? Tehát akkor mindig is valaki ezzel született, akkor persze tök jó, de nem tudja elmondani, hogy hogyan kell csinálni. Úgyhogy minden pillanatára én is így gondolok, hogy ezek teljesen rendben vannak, és ezt a szemléletet kívánom nektek, hogy így nézzétek végig az életeteket, hogy hova vitt az eltiteket. Jó? Mert hogy én maximálisan hiszek az univerzum jóságában egyébként, anélkül, hogy megnevezném, hogy kit tartok ott fönt, mert ez mindenkinek a saját története. De hogy azt gondolom, hogy most nevezzük gondviselésnek, az csak akkor tudja kifejteni a jó hatását, hogyha én ott vagyok a túloldalon, és ha kell, akkor tudok evezni. Tehát én nem abban hiszek, hogy feküdjünk rá a vízre, és akkor majd elvisz minket minden jóra, és majd ülök omtartásban, vagy tudjátok, csinmudrában, és majd minden megérkezik hozzám. Valószínűleg egyszer ez is fog működni, a csipkebogyó szakasz egyébként ez. De hogy abban hiszek, hogy jön a dolog, akkor nekem mennem kell, észre kell vegyem, kell cselekednem, kell reagáljak, kell valamit csináljak. Közre kell működjek. Különben. Hát én ezt így nem szeretem, ezt a mondást. Nem azért nem szeretem, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Mi ezzel a baj? Próbáljátok ráérezni, segíts magadon. Ez egy olyan érzelemből fakad, amikor azt mondom, hogy az Isten csak akkor fog segíteni, ha én segítettem, szétválasztottam a kettőt, nem önmagamat egynek gondolom az ő részének, hanem azt mondom, hogy önmagamra számíthatok csak. Ebben egy elkeseredettség van. Nem baj, örülök neki. A kineziológiai oldás közben szoktunk szlogeneket keresni, és ez egy olyan szlogen, ami az emberek 99%-a, vagy 1%, de 99%-ánál eszméletlen mennyisérülést okoz. Az a bezárkózás, az a keserűség, hogy nekem kell összeszednem magam, és majd ha elkezdtem összeszedni a bátorságomat és az erőmet, akkor majd lesznek olyan lehetőségek, amit az Isten támogatni fog. Meg vegyél sorsjegyet, másik mondás ez ügyben. Én azt tapasztalom, hogy ha az Istenivel, bárminek is nevezzük, áttöltve tudom azt mondani, hogy már azzal is engem segít az Isten, amilyen helyzetben vagyok. És ez az a keretezés, amit az Edina behozott nekünk. Mert a helyzetet is azért kapom, hogy nézzek rá, lássam meg, tanuljak belőle, le tudjam győzni az akadályt. Tehát segítsek magamon, és az Isten is megsegít az én részemről. Az önök, te vagy az 1%, aki ezt úgy értelmezi. Így teljesen egyetértek, és akkor te vagy az 1%, aki ezt jól használja. A 99% nem szokta jól használni. Tehát örülj neki. Tehát a lényeg az, hogy igen, cselekednünk kell, de egy bizalomban, befelé, kifelé, felfelé, és oda kell rakni magadat, hogyha kell. Így értem, ez akkor tök jó. Jó? Csak van, lehet benne egy félelem, kicsit a másik oldalról nézve, hogy az én anyukám mindig azt mondta régen, hogy kislányom, csak magadra számíthatsz. Annyi gyereket szüljél, amennyit a hónod alá tudsz csapni, és bármilyen körülmények között el tudsz tartani. Márhogy szóval bárhova kell menni. Hát szóval ez egy olyan háttérmondat, ami azért dolgozott, nem keveset, akadályozott abban, hogy lehessen párkapcsolat, meg lehessen gyerek. Ugye? Meg a lehány gyerek. Szóval csak annyit, amennyit el tudsz tartani. Ezek ilyen, kezdjétek ezeket majd így felismerni. Ezeket belső párbeszédben hallott mondatokként nagyon jól tetten lehet érni. Mindig akadályozóak. Ezt kiosztom nektek, hogy tudjatok rajta gondolkodni, de utána szünetet szeretnék tartani, hogy egy picit meg is pihenhessetek. A változásokról, a változási mintáitokról fogunk majd beszélgetni. Három eseményt szeretném, hogyha az életetekből előidéznétek, amelyek kapcsán fölírjátok, hogy mi változott akkor meg. Tehát mondjuk bejelentették, hogy létszámleépítés van, az az esemény. Oké? Okay? Mi változott meg? Hát kirúgtak, és ott voltál munkanélkül. Mi és ki okozta akkor a változást? Hát alapvetően a cég, aki létszámot leépített, meg a válság, meg a döntések. Hogy élted meg a változást? Hát minden bizony elég rosszul, tehát mint aki kihúzták a szőnyeget. Nem? Hová vittél a változást? Felismerted, hogy kéne valamit kezdjél az életeddel, és lehet, hogy azóta sikeres vállalkozó vagy, mert rájöttél, hogy nem vársz arra, hogy kihúzzák alólad a szőnyeget. Jó? Mondjuk így rövid sztorit elmondtam egy példának. De három ilyet próbáljatok keresni. Mindenki egy picit a mai céljához igazítsa majd ezt. Tehát ha vállalkozás fejlesztési célod van, akkor az lenne jó, hogyha vállalkozásból jönnének a változásos helyzeteid, mert az fog téged ma jobban építeni. Ha párkapcsolati a célod, akkor a párkapcsolati változásokat érdemes előnyben részesíteni. Jó? Ezt így gondoljátok csak át, nem kell még írni semmit, mert szünetet tartunk, csak legyen benne a szándékmezőben az, hogy kicsit visszafelé nézegetünk, hogy hogy van. Mert ahogyan a változásra reagálunk, ahogyan a jövőben a változással sikeresen tudunk előrelépni, magyarán a változás energiáját ki tudjuk használni, ahhoz az kell, hogy a negatív változási mintákat felszámoljuk. Ahhoz meg mi kell? Hogy megismerjük őket. Jó? Úgyhogy ezzel folytatjuk majd szünet után. Pihenjetek meg egy kicsit.